Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem éjjel is szüntelen felé tárom. Lelkem nem akar megvigasztalódni. Istenről emlékezem és sóhajtozom. Róla gondolkodom, és eleped a lelkem, Szela. Amen. Imádkozzunk. Menje édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen az estén akkor is felemelhetjük hozzád a mi szavunkat, hogyha már nem tudunk úgy együtt lenni, mint eddig. De köszönjük, hogy ahol vagyunk, ott a szívünket emelhetjük fel, ott kiálthatunk hozzád, mert tőled semmi és senki nem választhat el. Ha hívunk, te azt mondod, itt vagyok. És ezért dicsőítünk, magasztalunk, és különösen azért, hogy Jézusban annyira megközelíthetővé lettél, hiszen rá léptél erre a földre, és bárki, akinek problémája volt, aki érezte a bűn súlyát, vagy egyszerűen nem látott világosan, az jöhetett, akinek a szíve vágyakozott Isten után, az kereshette őt, Jézust, az Urat. És így keresünk téged most, ezekben a napokban, hetekben, és nem is tudjuk, mennyi ideig fog így tartani, hogy nem lehet közösségben kiáltani hozzád, nem figyelhetünk az igére, de köszönjük, hogy van Bibliánk, köszönjük, Urunk, hogy ide adtad a te szavadat, és a hajlékainkba is kinyithatjuk, olvashatjuk, és ha ráhangoljuk a szívünket, akkor átéljük, hogy te szólsz, mert ennek a helyzetnek is ura vagy. Te ebben a helyzetben is megszólítasz, azt mondod, szeretsz minket, feladatot bízol ránk, és hagyd tudjuk most is megélni a beléd vetett hitünket. Hadd lássa mindenki, hogy mi hozzád tartozunk, és aki hozzád tartozik, annak a szíve tele van örömmel, hálával, reménységgel. Kérünk most így a te igédet, tedd áldássá, ahogy majd azt hallgatjuk, megolvassuk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjét a mai napi új szövetségi részből, Pál apostol korintusiakhoz írott második leveléből olvassuk, az első fejezet első 11 versét. Tehát Pál apostol korintusiakhoz írott második levele első fejezetének első versétől, így van megírva Isten igéje. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér, Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, mindazokkal a szentekkel együtt, akik egész Akhájában vannak, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasság atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk és Krisztus által. Ha szorongatnak minket, az a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha pedig vigasztalást nyerünk, az a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, amely erőt ad ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is elszenvedünk. A mi reménységünk erős felőletek, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedésben, úgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjátok a mi nyomorúságunkról, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy rendkívül nagy, erőnk feletti terheket hordoztunk, úgyhogy életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen nagy halálos veszedelemből megszabadított, és meg is fog szabadítani minket, benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségül vagytok az értünk mondott imádságotokkal, hogy sokan adjanak hálát értünk a sokak imájára nekünk adott kegyelemért. Jó ebből az igéből azt úgy érzékelni, hogy Isten nagyon jól tudja, mi történik a Földön, mi történik a mi világunkban, milyen körülmények között él az ő népe, és milyen helyzetek vannak, amire nekünk reagálni kell, vagy amit meg kell élnünk. És mivel tudja ezeket, nem véletlen, hogy épp most kezdődik ez a levél. Hiszen olyan dolgokról olvasunk, amelyek bátorítanak, vigasztalnak, erőt adnak, hiszen rámutat Pál arra, hogy Istentől jön a kegyelem, vagyis ő ad megoldást. Ugye kegyelem nektek, és békesség, ez azt jelzi, hogy az életünk fő problémáira, sőt minden problémájára Istentől jön a megoldás. Ezen mintegy a gyülekezetnek a figyelmét Istenre irányítja. Mondja, ne magatokba bízzatok, ne azt gondoljátok, ti megoldjátok a helyzetet, ti majd találtok megoldást, hanem figyeljetek Istenre, kérjétek őt, a kegyelem azt jelenti, Istennek megoldása van, hisz a kegyelem Jézusra mutat, a Golgotai keresztre mutat, arra, hogy ott van a bűn, amit az ember magában hordoz, ami elszakította Istentől, ami távolságot állít Isten és ő közé, amit egy-egy világosabb pillanatunkban látunk, hogy mi nem tudunk megoldani, meg áthidalni. És erre elküldte Isten Jézust. Tehát amikor az ember azt hitte, hogy ott van maga egyedül az Isten ítéletével, és bármit csinál, nem talál megoldást, feloldást, békességet, akkor egyszer csak Isten elküldte Jézust, odaadta a keresztre, ráterhelte a bűneinket, meghalt, és azt mondja, itt a megoldás. Ez a kegyelem. Hogy aki hittel ő rá tekint, annak a bűnei megbocsáttatnak, eltöröltetnek, és újat kezdhet. És ezt senki nem gondolta. És a kegyelem mindig ezt kell, hogy elénk hozza, amikor elkeserednénk, magunkba zárkóznánk, feladnánk, akkor engedjük, hogy Pál oda irányítsa a tekintetünket a Golgotára. Nézz Jézusra, ő a megoldás. Azután Pál leírja azt is, hogy neki is milyen nyomorúságokon kellett keresztül menni, hogy vitte az evangéliumot, mindig szembe találkozott támadókkal, támadásokkal, gáncsoskodókkal. Volt, amikor életveszélybe került, sőt azt gondolták, meghal, nem adtak esélyt neki a túlélésre, például hajótöréskor. És mit mond, hogy az Úr megszabadított, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. És ez a fontos. Ezt küldi most Isten nekünk, hogy reménykedjünk benne, mert ő szabadít meg. Ő szabadít meg ettől a vírustól, járványhelyzettől, mindenféle problémától. De természetesen az igét olvasva tudjuk, hogy ennek van egy olyan feltétele, hogy kérnem is kell a szabadítást. Ugye, amíg nekem jó, Amíg úgy látom, majd én elrendezem, addig Isten nem jön ide, hogy rám erőltesse magát. 400 évig voltak a zsidók egyiptomi rabszolgaságban. Miért nem szabadította meg Isten őket hamarabb? Mert akkor kiáltottak. Akkor élték át, hogy lényük mélyéig. Mit is jelent az, hogy rabszolgák? Akkor élték át, hogy mennyire ember alattivá tették őket. És jöttek rá, hogy innen nincs emberi segítség. De eszükbe jutott, hogy van nekünk egy Istenünk. Eszükbe jutott, hogy nekünk nem itt kéne lenni Egyiptomba. Hisz van országunk, kaptuk Istentől azt a földet, atyáink által, és mi csak azért vagyunk itt, mert volt egy vészhelyzet, és akkor elmenekültünk, elmentünk kenyérért Egyiptomba, de vissza kellett volna menni, és mivel nem mentünk, mert itt jó élet volt, hát rabszolgák lettünk. De most már látjuk, nem itt a helyünk, és Isten könyörülj rajtunk, és vigyél haza. És így jött a szabadítás. És a mi helyzetünkre is ez az útmutatás. Ha eljutunk oda, hogy közösen kiáltunk, hogy Uram, szabadíts meg, könyörülj rajtunk, mert mi ezt nem tudjuk megoldani, akkor Isten lehajol. De amíg mi akarunk probléma megoldásokat találni, meg olyan eszközöket, amivel majd elhárítjuk akár ezt a járványt, vagy más egyéb problémánkat, addig küszködni fogunk. Tehát olyan jó, hogy az ige így terel, kiáltsunk Istenhez, benne reménykedünk. Hát kiben reménykedünk? Ugye tavasszal is csak az emberről volt szó. Majd az ember megoldja. Vannak szakértők, majd azok megoldják. És mit mond Pál? Ő nem azt írja le, hogy igen, amikor tengeren voltunk, akkor reménykedtem abban, hogy az a kormányos, meg a kapitány értenek a dolgukhoz, hanem miben reménykedett? Hogy Krisztus kiszabadít innen. Miben reménykedek én? És adja az Isten, hogy ez legyen a reménységünk, hogy Krisztus tud kiszabadítani, Krisztus tud előrevezetni, Krisztus áldását tudja tenni, még ezt a helyzetet is. Engedjük, hogy ez a helyzet is oda vigyen minket az igéhez, mert hogyha azt végzi el ez a bezártság, hogy felfedezzük a Bibliát, hogy felfedezzük, hogy mi magunk is beszélhetünk az igéről, akkor lehet belőle áldás. Ugye most, hogy elmaradt ugye a konferencia, és egy kis füzetet készítettünk, amiben 6 ige tanulmány található, és több embernek eljuttattuk már, és jött visszajelzés, hogy mennyire örülnek, hogy írott formában igehirdetéseket kézbe vehetnek, olvashatnak, többen is, hogy depressziósan, nehéz helyzetben, rossz orvosi lelettel a kezükbe megkapták, és segít, hogy másképp tekintsenek a helyzetükre, hogy legyen reménység. Tehát lehet ennek a helyzetnek ilyen áldása is, hogy valami olyan pattan ebből ki, amit nem tennénk meg, ha nem kényszerülnénk rá. A másik dolog, én bízom abban, hogy elkezdjük majd értékelni, amikor újra mehetünk templomba, mert ugye a tavaszi karantén után ez nem igazán nyilvánult meg. Azt gondoltuk, hát jó, most lett ez a karantén, kicsit vicces, nem értjük, ilyen nem is volt mostanában, túl leszünk rajta, és minden megy tovább. És nem gondolták az emberek, hogy újra fog jönni olyan, hogy nem lehet elmenni templomba. hogy bezárják. És az elvégezné azt, hogy a megbecsüljük. Azt mondom, hogy hű, hát addig megyek, amíg lehet, mert ha már kétszer megtörtént, akkor megtörténhet harmadjára, negyedjére, ötödjére is. De hogyha ragaszkodom, ha azt mondom, hűha, hát elmegyek az úton a templomom mellett, és látom, hogy csillag van rajta. Eddig közömbös sem, észre se vettem, de most meglátom a csillagot, a csillag pedig eszembe juttatja a bölcsek történetét. És rádöbbenek, hogy a csillag vezette őket oda, ahol Jézus van. Tehát a csillag azt jelzi, ember, gyere ide, mert itt találkozhatsz Jézussal. Hogy nem kell rohannod, nem kell kiborulnod, mert ott, ha leborulsz Jézus előtt, rendbe jön az életed. Új távlatokat fogsz kapni. Tehát ilyen reménység lehet ez a számunkra. És ugye már korábban olvastuk, korábban tegnap fejeztük be az első korintusi levélnek az olvasását, és Pál ismét ír egy levelet, egy kis idő múlva, már azt látjuk, ott van vele Timóteus is, ő vitte az első levelet, de már visszaérkezett Efézusba az apostolhoz, és amikor elmondja ott a híreket, amit ott látotta, hogy megfigyelte a gyülekezet életének alakulását, Pált az Isten lelke arra vezeti, hogy írjon újra. Írjon újra. Mert fölismerte azt, hogy a gyülekezet élete is egy folyamatosan növekedő élet. Tehát nem arról van szó, hogy létrejött a gyülekezet és minden rendben van, hanem ezt a gyülekezetet vezetni kell, táplálni kell, hogy növekedjen. Másrészt, amikor előjönnek problémák, azok a problémák, tehát minden probléma nem oldódik meg azonnal. Ahhoz idő kell. Sőt, hogy oldódnak meg a problémák? Úgy, és azért ír, hogy elkezdjük egyre jobban keresni Istent. Ugye, hogy őt akarom megismerni, meg az igéjét. És hogyha ebbe törekszem, haladok előre, akkor a problémáimra is találok megoldást. Mert ugye miért voltak itt problémák? Miért volt annyi gubanc a korintusi gyülekezetbe? Azért, mert ezek nem zsidó talajról kerültek be. Ezek nem úgy lettek Krisztus követői, hogy előtte, mint a zsidók, az élő Isten népe voltak, ismerték a törvényt, és nagyjából ahhoz igazodtak a korintusi keresztény gyülekezetnek, a többsége pogány volt előtte. De ez nem azt jelentette, hogy istentelenek, vallástalanok voltak. Pogány vallásba tartoztak. Pogány kultuszuk volt. És abból sok minden hozzájuk tapadt. És akkor befogadták Krisztust, és átélik, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket, és én, egy nem zsidó ember, az élő Istennel kapcsolatba kerülhetek, gyermeke lehetek, Isten országa polgárává válhatok, az csodálatos örömmel töltötte be őket. De azzal, hogy átadták az életüket Krisztusnak, nem változott meg egyszerre minden, hisz nem volt Bibliájuk, azonnal az élet minden kérdésére nem tudták az Istentől való választ, hanem hogyan ment ez. Hogy élték most már az életüket Krisztussal a szívükben, részt vettek Isten tiszteleten, előjöttek az élet dolgai. Előjött, hogy például egy hívő, fiatal szeretnék megnősülni, vagy férhez menni. De ezt a problémát eddig ugye pogány módra látta, hogy kezelték körülötte. És ő se tudott másképpen, ő is csak azt nézte, hogy a nézését, meg a járását. Ugye? Mert ezt tanulta. Ha ezt látta, ez volt benne. És akkor most, ha beletartozott a gyülekezetbe, szerette Jézust, vagy kérdéssé vált, hogy most már nekem, Krisztust követve, Ugyanúgy kell ezt a problémát megoldani, mindegy, hogy ki lesz szép, csinos, vagy az is lényeg, hogy mi van a szívében? Hogy esetleg ő is tanítvány? Szereti Jézust? Vagy ha magától ez nem jutott eszébe, akkor a többi testvér, vagy a lelki gondozó tanácsolta, hogy gyere, nézzük meg, mi van az igében, mit mond Isten erről a témáról, aztán a munkáról, a szórakozásról, meg a többi. Tehát azért ír újra Pál, hogy ami előjön probléma, annak a megoldásához időre van szükség, és ezt az időt arra kell használni, hogy elmélyedjünk az Isten akarata, igéje megismerésében. És minél több világosságunk, bölcsességünk lesz benne, annál jobban fogok előre haladni. Tehát ezt így kell látni, ezért ír Pál, hogy tovább tanácsolja, segítse őket, hogy valóban érett, erős keresztjének legyenek. Aztán Pál áldja Istent, tehát amikor hozzáfog a levélnek a tényleges írásához, mert előbb ugye a üdvözlő sorokat olvastuk, akkor azzal kezdi, hogy áldott az Isten. Ez egy csodálatos kezdés. Nem úgy indul neki, hogy a problémákat kezdi el sorolni, ez a baj veletek, az a baj veletek, jaj, már az idegeimre mentek, amit ez a Timóteus elmondott rólatok, ezt én nem tudom elhordozni. Hanem áldott az Isten. Áldja, dicséri, magasztalja Istent azért, hogy egyáltalán van gyülekezet. Mert ugye, ahogy leírta, a Korintusban lévő Isten gyülekezetének. A gyülekezet az Istené. Miért? Mert Isten hívja életre. Isten az, aki kihívja az embert a világból, a bűnből. Mert a gyülekezet, az eklézsia, az gyakorlatilag azt fejezik, hogy kihívott a közössége. Először a görög társadalomban ugye jelentette a népgyűlés tagjait. Amikor a városnak a polgármestere összehívta a népgyűlést, névre szóló meghívót kaptak az emberek. Ki lettek hívva a társadalom közösségéből össze a gyűlésre, egy külön közösségbe. És ilyen hívást intéz az Úr Jézus hozzánk, hogy gyere ki a bűnből, a régi életedből, a régi szokásaidból, a régi természetedből, és én új emberré és közösségé formállak. Hát ugye az első tanítványokat is úgy hívta, jöjj, kövess engem. És azt mondja, gyere el onnan, ahol eddig éltél, hagyd ott, ahogy eddig éltél, és gyere velem, kövess engem, tanuld azt az életformát, amit én mutatok neked. Tehát Isten áldja, Istent áldja Pál, hogy van gyülekezet, és mi tudjuk-e így kezdeni a napunkat? Például, hogy áldom az Istent. Hogy nem panaszkodok, nem csak nyafogok, hogy itt fáj, ott fáj, föl se tudok kelni, vagy ha föl tudok, azt se tudom már, alig, hogy lelétek az ágyról, hol a fejem, mivel kezdjem, mit csináljak, hogy osztom be, merre menjek, hogy intézem el, sikerül vagy nem, hanem áldalak, Uram, hogy de jó, hogy veled kezdhetem a napot. Az áldott az Isten, az azt jelenti, hogy nem vagyok magam. Ott van az életem mellett az Isten. Csak az szokott a probléma lenni, hogy lehet, hogy még meglátjuk, amikor fölkelünk, meg hálát adunk, de két perc múlva már elfelejtjük. Amikor szembenézünk a teendőinkkel, akkor elfelejtjük, hogy ember, nem kell rohannod, meg nem kell pánikolnod, meg nem kell, hogy az befolyásoljon, amit látsz, meg hallasz, mert az előbb áldottad Istent. Itt van veled. És ez az Isten nem marad el tőled. Jaj, hányszor olvassuk az Ószövetségben, hogy én nem maradok el tőled. Pedig milyen volt az a nép? Mennyire hitetlenek, engedetlenek, zúgolódók. És Isten azt mondja, nem maradok el tőled. Tehát nem azzal van a probléma, hogy Isten elhagy minket, hanem érzékeljük a jelenlétét, közelségét. Nem az a baj, hogy Isten elhagyott. A baj az, én hagytam el. Engedtem, hogy lemaradjon, vagy beelőztem, mert én jobban tudom, és azért nem érzékelem. Amikor az Úr Jézus Jerikóba ért, és sok ember veszik körül, egy csoport megelőzte. Előtte járt, és ők látták ott az út mellett a vak Bartimeust. Az, hogy hallja a zajt, elkezd kiabálni, hogy mi ez, miért van ez a rendkívüli hangulat. És ezek az előlevők mondják, hogy názáreti Jézus az. És elkezd kiabálni, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És ezek lehurrogják. Ezek lehurrogják. Ezek előtte mennek Jézusnak, nem figyelnek, és azt mondják, hallgass, nem törődnek vele, meg Jézus se fog veled foglalkozni. És elhallgattatják, elmennek mellette, és újra kiabál, és akkor Jézus meghallja, és azt mondja, hozzátok őt ide. Igen, ilyen is van, hogy annyira betölt valami, hogy előre rohanok, megszédülök valamitől, mint például azok az emberek, ugye Jézus hova tartott Jeruzsálembe, és megszédültek attól a gondolattól, hogy Jézus most lesz király. Most hozz el az Isten országát. Hát milyen nagyszerű, mi már ott várjuk a királyt. És gondolom, hogy ezért fogunk is kapni majd valamit. És hogy előre mennek, abból probléma származik. Aztán bemutatja, hogy Isten atya, Jézus pedig urunk. És legyen ez vigaszunk, erőforrásunk, hogy Isten atya. Jézusban atyánk lett. Olyan atya, aki szereti az embert, úgy tekint rá, mint a tékozló fiú történetében az atya az eltávolodott, elkallódott fiára. Vár haza. Ugye abban a példázatban is az atya várta haza a gyermekét. Nem tudni hány évet várt, vagy évtizedet, de várta. Elment itthonról, tudta, hogy nagyon rossz sora van, de várta, hogy hazajöjjön. És Isten, mint atya, így várja, hogy a mai ember is hazamenjen hozzá, és úgy menjen, mint a tékozló fiú. Bocsáss meg, hogy elmentem. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, és fiadnak fogadj vissza, de én annak is örülök, ha béres lehetek nálad, mert az sokkal jobb, a te nálad béresnek lenni, itthon cselédnek lenni, mint idegenben a disznók vájúját lesni, hogy marad-e egy kis moslék. Inkább nálad cseléd. És így vár haza az Isten, és tudjuk, hogy aztán nem cseléd lesz belőle, hanem újra fiú. És ezt élhetjük át, hogyan a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya. Tehát úgy, hogy Jézus Urunk lesz. Úgy élhetjük át Jézus által, hogy ő a mi atyánk lesz. És az, hogy Jézus az Urunk, az azt jelenti, hogy ő lesz a gazdája az életünknek. Hozzátartozom, rábízom magam, és ő fog vezetni, és hogy Úr az azt is magával hozza, hogy bíz ránk feladatokat. Ugye régen az Úrnak, a gazdának, vagy a rabszolgatartónak ugye voltak szolgái, és kiadta nekik a feladatot. Az volt a dolguk, hogy elvégezzék azt, amit a gazda mond. Azért éltek, hogy teljesítsék az ő parancsát. És azért élünk, hogy Krisztus parancsát teljesítsük. Hogy az ő nevében járjunk. Hogy amit mi megtapasztalunk a magunk életében, azt mondjuk el, azt adjuk tovább. Hogy minket megvigasztal az Isten, mondja Pál. minden nyomorúságba, úgy vigasztaljunk mi is. Tehát azért kerülünk időnként a tanítványok is nehéz helyzetbe, hogy ott átéljük, hogy Isten közel van, segít rajtunk, aztán ezt el tudjuk mondani. Hogy nézz oda, én is voltam ilyen helyzetben. De át Istenhez fordultam, és megtapasztaltam, hogy megkönnyörült rajtam, meggyógyított, megszabadított, fölemelt a nehéz helyzetből. Tehát nem kell elcsüggedni. Nem kell engedni, hogy depresszióba essé. Mert Isten ott van közel. Csak hív segítségül. És amikor egy tanítvány úgy tud elmondani egy bizonságtételt, hogy abban benne van, hogy igen, én is már megjártam ezt az utat, én is voltam ilyen mélységben, arra odafigyelnek, az hiteles. Mert ha ugye bizonságot tehetek én úgyis egy betegnek, egy nyomorultnak, hogy azt soha nem tapasztaltam én, de akkor azt mondja, hogy hát ez csak mondja, mert megtanulta, vagy ez a foglalkozása. De ha ő lenne itt a helyemben, és milyen jó, ha el tudjuk mondani, hogy kedves testvér, én is voltam olyan helyzetben, én is átéltem azt, de megtapasztaltam Isten szabadítását, és hiszem, hogy téged is meg fog szabadítani. És oda jutottunk, amit az előbb mondtunk, hogy igen, átéltem már, hogy megszabadított, és ha újra megengedi, hogy nehézség, nyomorúság jöjjön, hát benne reménykedek. Mert a korábbi segítsége feljogosít arra, hogy bízzak benne. Tehát amikor megtapasztalom Isten munkáját az életembe, az jogosítson fel arra, hogy igenis bízhatok Istenbe. Mondjon a sátán, amit akar, vagy mondjanak az emberek, amit akarnak, mondjam, hogy hát én már megtapasztaltam. És hiszem, hogy most ebben a helyzetemben ugyanúgy tud és akar segíteni az Isten. Hát így erősítsenek minket ezek az ígék és gondolatok az elkövetkezendő időszakokban is, és mindig fölfelé nézzünk, és legyen ott a szívünkben, hogy Isten nem hagyja el az ő népét, és éljük meg azt a helyzetet, amibe kerülünk úgy, hogy az bizonyságtétel legyen, hogy aki még Isten nélkül került bele, kilátástalannak látja a dolgokat, a mi életünket figyelve legyen reménysége, hogy igen, hogy őket átsegít Isten, erőt ad nekik, úgy nekem és nekünk is. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. És aki hozzád jön, az nem csalódik. Mert Uram, te meghallod az imádságot, válaszolsz is, akkor is, ha néha nem halljuk. És akkor velünk van a baj, valami leszigeteli a hallásunkat, valami annyira betölt, hogy nem tudunk rád figyelni. De Uram, vedd el ezeket az akadályokat, romboldd le, hogy eljusson lényünkig mindig a te szavad. És olyan is megtörténhet, hogy nem azonnal válaszolsz, de az is válasz, mert azt üzened, hogy várj. Mert szükségünk van megállásra, várakozásra, mert sodor minket ez a világ, és szeretnénk, hogyha minden azonnal megoldódna. De Uram, ahogy Pál is leírta, nem minden oldódik meg azonnal. Az ő életébe is megengedted a nyomorúságot, a szorongattatást, az üldözés, sőt, nem egyszer halál közeli helyzetbe került, de megmutattad a te hatalmadat, és kihoztad ezekből, talpra állítottad, megerősítetted, és ez számunkra is üzeni, hogy minket is talpra tudsz állítani, meg tudsz erősíteni, és ad, hogy így nézzünk, Urunk, rád, és ne engedjük, hogy a sátán a reménytelenségbe vagy a csüggedésbe taszítson, mondjunk neki nemet, álljunk ellen, és közeledjünk hozzád, mert az igaz, mondja, közeledjünk hozzád, te is közeledsz hozzánk. Urunk, az, hogy ellen kerüljön, kezünkbe kerüljön a te ígéd, és egyre jobban elmélyedjünk benne. Hogy ne azt jelentse ez, hogy végre nem kell menni templomba, hanem azt, hogy ha nem mehetünk Isten tiszteletre, akkor itt van az ige, kutatjuk, tanulmányozzuk, még jobban meg akarjuk ismerni azt, aki adta. Mert ha téged megismerünk, akkor előrébb haladunk, akkor növekedni fogunk hitben, lélekben, bölcsességben. Kérünk így gyülekezetünk tagjaiért, mindazokért, akik fájlalják, hogy nem lehet összejönni, de Uramat, hogy otthonaikban keressenek téged, vagy akár az internet segítségével, tévén, rádión keresztül, hogy minél több igének tegyük ki magunkat, hogy megerősödjünk, reményünk legyen. Könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, Uram, egyházunkért, és ezért a világért, hogy ne önmagába bízzon az ember, hanem benned bízzon. Vizsgálj meg minket, Uram, hogy kiben, mibe bízunk, csak hogy teljes szívvel tudjunk benned bízni. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal.